Május 2. felében 3 új alkotmánybírót választ az országgyűlés. A jelölési folyamat megkezdődött, mondta az Inforádiónak a Parlament Igazságügyi Bizottságának KDNP-s elnöke. Herceg Zsolt kérdezte Vejke Imrét.
Megkaptam Kövér László házelnök úrnak a felkérő levelét új alkotmánybírók jelölésére. Hogy házelnök úr miért írt nekem felkérő levelet, ennek indoka az, hogy az Igazságügyi Bizottság a 2024 évi tavaszi ülésszakon Súlyog Tamás, az alkotmánybíróság volt tagjának és elnökének lemondása miatt lefolytatott eljárása során végül nem állított jelöltet, így az országgyűlés nem választott meg ugye új tagot az alkotmánybíróság részére. Emellett időközben 2025. február 25-én Salamon László alkotmánybírónak a megbízatása járt le, 2025. április 3-án pedig Juhász Imre alkotmánybírónak, aki egyben az alkotmánybíróság elnöke is, neki is a megbízatása lejárt. Tehát 3 lejárt megbízatásról van szó. Az alkotmánybíró Magyarország jogalkotással összefüggő bírói jellegű szervezete, jeles és köztiszteletben álló testület, ahova csak megfelelő személyek jelölhetők. Nagyon szigorúak a törvényi feltételek, az alkotmánybírói megbízatás 12 évre szól, nem újítható meg, és tagjai a megválasztásuk időpontjában a 70. életévüket nem tölthetik be.
Hogyan történik a jelölési folyamat?
Első lépésként írásban felkértem minden frakció vezetőt, hogy szíveskedjenek javaslatot tenni az alkotmánybíróság megválasztandó tagjainak a személyére. Egyidejűleg ebben a felhívásban jeleztem azt is a frakcióvezetők részére, hogy mindezt legkésőbb május 8-án, azaz most csütörtökön 16 óráig tegyék meg.
Utána meghallgatják a jelölteket a bizottságban, és ott a testületülésén döntenek is róluk?
Igen, az alkotmánybíróság tagjaira az országgyűlésnek az alkotmányügyi kérdésekkel foglalkozó állandó bizottsága, az igazságügyi bizottság tesz javaslatot az országgyűlés részére, ugye, amit jó magam vezetek. Május 8-16 óráig tesznek a frakciók vezetők javaslatot. Én pénteken ezeket a javaslatokat összesíteni fogom, és a jelölteknek kiküldöm a meghívót, hogy május 13-án kedden meghallgatjuk őket, de nem csak a meghallgatásuk, hanem a jelölésre vonatkozó bizottsági döntésük is tárgyköre lesz ennek a napirendnek.
A bizottsági döntés után várhatóan mikor és hogyan választja meg az országgyűlés az új alkotmánybírókat?
Ezt nyilván a héten tudjuk, legközelebb a hét május 19-ével kezdődően lesz. Én úgy gondolom, hogy május 20-án kedden kerülhet sor az alkotmánybírák megválasztására.
Vejkei Imrét, az Országgyűlés Igazságügyi Bizottságának KDNP-s elnökét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Gyorsított ágazati vizsgálatokat indított a tojás és tejtermékek piacán a gazdasági versenyhivatal. Rigó Csaba Balázs, a GVH elnöke az Inforádiónak azt mondta, arra kíváncsiak, hogy az egész értékláncban tisztességes volt-e az árképzés.
Tojás és a tej piacon úgynevezett gyorsított ágazati vizsgálatokat indítottak. Milyen egy gyorsított ágazati vizsgálat a tojás meg a tej piacon? Megnézik, hogy a tyúk mennyit tojt?
Nem ezt nézzük meg. Alapvetően nem a mennyiségekre vagyunk kíváncsiak, hanem arra az értékláncra, amely a termelőtől a nagykereskedőn át, a kiskereskedőn át a fogyasztóig vezet. Tehát ugye mi vagyunk a végén fogyasztók, bemegyünk egy kiskereskedelmi egységbe, és azzal szembesülünk, hogy a tojás most 102 forint, mondjuk a mélyalmos tojás, mondtam egy példát. Mi arra vagyunk kíváncsiak, hogy az egész értékláncban tisztességes volt-e az árképzés, már ha az infláció ellen küzdünk, ugye, alapvetően erre kíváncsi vagyunk. Szeretnénk az egész értékláncot átnézni, és a szerződéses kapcsolatokat is látni. Mert bizonyára mindenkit érdekel az a kérdés, hogy amióta ár és top van, hogy fordulhat elő, hogy mondjuk ár és topig március 17-ig növekedett valamely terméknek az ára, 17-e után pedig 60%-os engedményt tudtak adni belőle.
Meg kell nézni, hogy kinek akkor a ceruzája fogott 60% pluszban?
Igen, meg kell nézni. Ha ilyen egyszerűen fogalmazzuk, meg, akkor akár meg is nézhetjük azt is, hogy milyen okok vezettek oda, hogy dupláron kínáltak valamit. De és például látunk már ilyet, hogy például milyen technikák voltak arra nézve, hogy a magyar fogyasztók többet fizessenek.
Kinél voltak ezek a technikák? A termelőnél? A kereskedőnél? Hát, az elosztónál? A boltnál? Tehát hol?
Mivel folyamatban van az egész ügy, ezért nem mondhatom meg előre, hogy kinél voltak, de mindenkinek lehetnek gondjai. Ahogy a termelőnek lehet mondjuk a madárinfluenzás gondja, és megnövekedhetnek a gyógyszer költségei, a tojótyúkokat gyógyszerezni kell, ugye, vagy aszály gondjai, takarmányozási gondjai, lehetnek gondjai a logisztika gondjai nagykereskedőnek, és lehetnek sok egyéb gondjai a kiskereskedőnek is természetesen.
De ez
mi alapvetően arra vagyunk kíváncsiak, hogy az értékláncban szereplő egyes aktorok milyen szerződéses viszonyokon keresztül jutnak el oda, hogy ha egyszer leküzdöttük az élelmiszerinflációt, 2023-ban ugye, 22 volt a csúcs, közel 50%, és visszaállt az átlagos infláció, meg az élelmiszerinfláció is, utána milyen okok vezettek, és itt nem az alacsony bázisra gondolok, hanem milyen egyéb okok vezettek oda, hogy újra megindult az a tendencia, hogy december óta nőtt az infláció. Most szerencsére úgy hallom a legújabb adatokból, hogy azért már a márciusi kedvező volt, az áprilisi még kedvezőbb lesz, majd május 12-én kiderül, és megakasztottuk megint, és jön majd lefele. De mi arra vagyunk kíváncsiak, hogy kinek mi a problémája, és mindenki tisztességes hasznot rakott rá. Mert egyébként ki fog derülni, mint ahogy korábban is kiderült, hiszen tej-tej termékek piacán mi már indítottunk egy ilyen vizsgálatot, de most 5 évet nézünk. A tyúktojás piacán még sosem indítottunk vizsgálatot. A gyorsított ágazati vizsgálat lényege nem a szankcionálás. Azért hívjuk ágazati vizsgálatnak, mert akit megkeresünk, konkrét eljárás alá vontat, annak kötelező adatot szolgáltatni. 3 hónap után biztos, hogy lesz a kezünkben egy olyan anyag, amivel meg tudjuk mondani, hogy a tojás miért annyi, amennyi.
2024 a fúziók éve volt a magyar gazdaságban. Darabszámra növekedtek az összefonódások, és a megvásárolt céltársaságok összes árbevétele elérte az 1000 milliárd forintot. Ezt Rigó Csaba Balázs, a gazdasági versenyhivatal elnöke mondta az Inforádiónak.
Milyen év volt a gazdasági versenyhivatal számára 2024, amikor a gazdaság számára egy nagyon nehéz év volt? Épp hogy kijöttünk a technikai recesszióból az év végére, és most megint egy rossz adat jön.
Munkával teli esztendő volt a 2024-es esztendő. Ha a gazdaságot nézzük, akkor mi leginkább a fúziók, vagyis az összefonódás sok alakulásán keresztül tudjuk szemlélni. A tavaly évről szólunk beszámoló is tartalmazza azt, hogy lényegében darabszámra az összefonódások növekedtek, és a megvásárolt céltársaságoknak az összes árbevétele az elérte az 1000 milliárd forintot. Ez egy ilyen történelmi lépték. Mi azt látjuk, hogy noha volt technikai recesszió, de biztosan elértük az alját, és kifele jövünk belőle, és ez azért reményre ad okot. Nem azt mondom, hogy nem kell küzdeni mondjuk az infláció ellen, nem kell növelni a reálbéreket, tehát oda kell figyelni nagyon sok mindenre, de reményeim szerint most már fölfele lesz. De
bízik abban, hogy fölfele vagyunk a 2025-ös első negyedévi adat megint egy 0,2%-os lefele mutatást? Épp most hozta ki a statisztikai hivatal.
Én azért bízom benne, mert nagyon sok olyan beruházás zajlik az országban, ami 2025-ben, 2026-ban termőre fordul, tehát működésbe lépnek azok a gyárak, amelyeket most építenek, és az óhatatlanul árbevételt fog termelni, és nyilván a költségvetést is érinti majd. Ugyanakkor az ember mindig bízik, a reményt sosem adja fel, bízik abban, hogy eljön a béke, de legalábbis a fegyvernyugvás ideje, mert az alapvetően nyugtatja majd meg a piacokat és a gazdaságokat.
Recesszió idején az összefonódások, azok egy normális folyamatnak számítanak? Tehát amikor úgy látják a cégek, ha nagyobbak, akkor jobban túl fognak élni?
Nagyon érdekes, mert recesszió idején is van értelme összefonódásokról beszélni, hiszen vannak is cégfelvásárlások, mert a recesszió arról szól, hogy olyan zavarok vannak a piacon, ahol egyesek elesnek, kisebb cégek, és őket hát felvásárolják azok a cégek, akik ütőképesebbek, és bírják a válságot jobban, ellenállóképesebbek, ezt szerettem volna egész pontosan mondani, És recesszió alatt is megfigyelhetjük azt, hogy bizony előfordul az, hogy az összefonódásoknak a darabszáma az emelkedik. Az meg természetes, hogy évről évre emelkedik a megvásárolt céltársaságoknak az árbevétele, hiszen azért a gazdaság az olyan, hogy bővülő, fenntartható és bővülő, legalábbis ilyet szeretne mindenki.
Rigó Csaba Balást a gazdasági versenyhivatal elnökét hallották. A házasulók és a házastársak egymás közötti vagyoni viszonyaikat a házassági életközösség időtartamára házassági vagyonjogi szerződéssel is rendezhetik. Ebben a házasulók és a házastársak maguk határozhatják meg azt a vagyonjogi rendszert, amely a házastársi vagyonközösség helyett a szerződésben meghatározott időponttól életközösségük időtartama alatt a vagyoni viszonyaikra alkalmazandó. A házassági vagyonjogi szerződésről Takács Klaudia közjegyző helyettessel beszélgettem. Emlékeim szerint én először a Dallas című televíziós sorozatban hallottam a házassági vagyonjogi szerződés intézményéről, de arra már nem emlékszem, hogy ezt Pamela vagy Lucy hozta-e szóba, és hát ez még a szocializmus idején volt, úgyhogy nálunk nem is nagyon voltak vagyonok, amire érdemes lett volna bármilyen szerződést kötni, úgyhogy én hosszú időre el is felejtettem az intézményt. A telefonnál itt van Takács Klaudia, budapesti közjegyző helyettes. Mi az a vagyonjogi szerződés, vagyis a házassági vagyonjogi szerződés?
A házassági vagyonjogi szerződés igazából egy olyan szerződés, amiben a jövőbeli házas felek, tehát a házasulók, vagy már a házastársak maguk határozhatják meg, hogy ők gyakorlatilag milyen formában szeretnének együtt gazdálkodni, milyen módon szerezzenek közösen vagyont, vagy éppen ne szerezzenek közösen vagyont. Abban az esetben, hogyha egyébként ők nem kötnek ilyen szerződést, is létrejön közöttük egy, hát mondjuk azt, hogy szerződés, amit a jogszabály határoz meg, ezt hívjuk házastársi vagyonközösségnek. Ugye ez az alapvető szerződés, ami mindig mindenki között, aki házasságot köt, létrejön, hogyha amúgy nem köt házassági vagyonjogi szerződést.
Jól értem, hogy akkor egy házassági vagyonjogi szerződés az a törvényes házassági vagyonközösségtől való eltéréseket foglalja magában, ha az az akaratunknak megfelel.
Így van.
Mikor érdemes megkötni? Van-e valami vagyoni korlát, valami élethelyzetbeli sajátosság, ami különösen indokoltá teszi?
Igazából mindenkinek vagyoni helyzettől függetlenül érdemes elgondolkoznia, amikor házasságot kíván kötni a partnerével, hogy milyen módon szeretne vele közösen gazdálkodni. Ugye itt nem csak arra kell gondolni, hogy milyen vagyontárgyakat fognak közösen szerezni, legyen az autó, lakás, ház, bármi egyéb, hanem itt a tartozásokra is gondolni kell, ha esetleg valaki olyan vállalkozást folytat, ami kockázatos, akkor ott a másik félnek érdemes lehet elgondolkozni azon, hogy ő szeretné-e egyébként ezeket a kockázatokat vállalni, ezért mindenkinek el kell gondolkodnia azon, hogy jó-e neki a törvényes rendszer, és itt most ki is térnék arra, hogy ugye a törvényes rendszerben minden, ami nem kifejezetten külön vagyon, az közös vagyon. És ugye sokszor beszélgetek olyan ügyfelekkel, akik mondják nekem, hogy hát nekünk nincs közös vagyonunk, de szerződésünk sincs, és amikor megkérdezem, hogy nem dolgoznak-e, vagy nincs semmilyen bevételük, kiderül, hogy mégis van, és ugye nem gondolnak bele az emberek, hogy például a munkabérnek a fele is a másik félé. Tehát minden, amit szereznek a házastársak, az közössé válik, kivéve egy pár dolgot, mint mondjuk az ajándék, vagy az örökség, ami külön vagyonnak minősül. Tehát, hogyha valakinek ez nem tetszik, ezt nem szeretné így, akkor mindenképpen ki kell találnia, hogy mi az, amit ő szeretne, és hogy annak megfelelő szerződést kell kötni, a legjobb esetben még a házasság megkötése előtt.
Tudom, hogy nem életmód tanácsadóba öltött pszichológus, de hogy kell ezt csinálni? Viszem a gyűrűt, és azt mondom, hogy életemben nem találkoztam még hozzád foghatóval, ezért hoztam is, nézd csak itt egy szerződést, akkor ebben rendezzük a kérdéseket. Nyilván nem így, hanem valahogy máshogy.
Én szerintem a saját magamból tudok kiindulni. Én leültem a férjemmel, és mi megbeszéltük, hogy mik a közös terveink, a közös céljaink, és átbeszéltük, hogy nekünk melyik rendszer, vagy milyen gazdasági egységben tudnánk ezt a legjobban elérni. és ennek megfelelően döntöttük el, hogy hogyan szeretnénk együtt gazdálkodni.
Mit kell elsősorban figyelembe venni kockázati erősorrendben? Azt értem, hogyha valakinek egy kockázatos vállalkozása van, és nem akarja, hogy egy esetleges bukás esetén ez a családját terhelje, akkor ez biztos, hogy bele kell írni. De ezt hogyan kell beleírni?
Igazából itt is, mint a legtöbb esetben, szerződési szabadság van, tehát ez minden, ami nagyon kevés dolog tiltott, de azon kívül bármit kitalálhatnak a felek. Tehát most egy példával élve azt is mondhatom, hogy minden, ami üzletrész, az egyébként külön vagyon, de minden, ami munkabér, az közös vagyon. Tehát kiköthetik a felek ezeket bizonyos vagyon elemekre is akár. Nem kell teljesen elkülöníteni a vagyonukat, vagy teljesen együtt gazdálkodni. Nagyon rugalmasan meg lehet határozni, hogy mit szeretnének.
Mennyire kell jogásziasan vagy könyvelőiesen fogalmazni, amikor az akaratomat papírra vetem? Vagy elég-e azt mondani, hogy én azt szeretném, mint az előző példánál mondtam, hogy a üzleti kockázatom ne terhelje a feleségemet, és fordítva. Elég ennyi?
Nem. Házassági vagy a jogi szerződés mindenképpen ugye kötelező is egyébként, vagy közjegyző közreműködésével, vagy ügyvéd közreműködésével kötni. Tehát a felek ezt otthon egy papíron nem tudják megtenni. Ezért nagyon szigorú szabályai vannak annak, hogy mikor tudunk egy szerződést házassági vagy jogi szerződésnek tekinteni egyáltalán. Csak személyesen lehet megkötni, meghatalmazást erre egyébként nem is lehet adni, és még az is nagyon fontos, és emiatt is kell ugye jogásznak a közreműködése, hogy ezt a szerződést regisztrálják ezeknek a szerződéseknek a nyilvántartásába, ugyanis ugye harmadik személyekkel szemben harmadik személy, aki nem a két házas fél, tehát mindenki más rajtuk kívül, csak akkor lesz ez hatályos, hogyha vagy bizonyítják, hogy ő tudott róla, hogy van ilyen szerződés, vagy pedig benne van ebben a nyilvántartásban.
Azért érdemes, vagy azért van a nyilvántartás, hogy a házastársakon kívül, ha bárkinek, bármelyik házastársal valami vitája van, akkor biztosan értesüljön arról, hogy erre a vitára a házassági vagy jogi szerződés hatással lesz?
Igen, igen, abszolút. Ez is ugye a kölcsönadás esetén, bankoknak ez érdekes, magánszemély kölcsönadónak is érdekes, tehát hogy mindenkinek igazából, aki bármilyen jogviszonyba lép, bármelyik házasféllel, ugye fontos lehet.
A házassági vagyonjogi szerződésnek lehet visszamenő hatája? Arra gondolok, nagyon leegyszerűsítve, látom, hogy kezdenek rám omolni a dolgok, és akkor gyorsan csinálok egy olyan szerződést, hogy ebből én valahogy kimeneküljek, vagyonmentés klasszikus formája.
Egyrésztről van a harmadik személyeket, ugye mindig védi egyébként a polgári törvénykönyv, és itt is ugye visszamenőlegesen nem lehet olyat csinálni, hogy a harmadik személynek a kielégítési jogát valahogyan csorbítsam, illetőleg ugye itt a vagyon elkülönítés jöhetne szóba praktikusan, amit pedig csak a jövőre nézve lehet kikötni. Ez egyébként nagyon fontos, rengeteg szerződést látunk közjegyzői karban, amik úgy szólnak, hogy soha nem voltunk közös vagyonszerzők, soha nem szereztünk közös vagyon, tehát kvázi nem tartják be azt, hogy csak a jövőre nézve kössék ki a vagyon elkülönítési rendszert, hanem így kvázi visszamenőleges hatállyal. Ez veszélyes, mert igazából ez egy semmis kikötés, viszont a bíróság az úgy fogja venni, mint egy okirati bizonyítékot, arra vonatkozóan, hogy mondjuk a feleség vagy a férj nem gondolta, hogy itt bármilyen vagyontárgy járna neki. És ugye utána már neki kellene bizonyítani azt, hogy ez mégiscsak közös vagyon volt, ami igencsak nehéz, tehát hogy mindig nagyon oda kell figyelni, hogy hogyan fogalmazunk, ezért is mondom, hogy közjegyző vagy ügyvéd, jó ügyvéd közreműködése elengedhetetlen.
Azért kell, ha jól értem, hogy ő a mi szavainkat, meg a leírt szavainkat úgy értelmezze, ahogyan azt bárki más is a magyar nyelv szabályai szerint értelmezni, hogy ne kerüljünk abba a helyzetbe, hogy azt rajtunk kívül mindenki másként fogja érteni, és egy bírósági eljárásban az a hátrányunkra válik?
Egyrésztről igen, másrésztről viszont tájékoztatni kell a feleket. A közjegyzők ugye például minden félnek a képviselői, ugye egy ilyen szerződés esetén mindenkinek az érdekeit egyformán kell képviselnünk, tehát nincs az, hogy a férnek az ügyvédje, vagy a férnek a barátja, vagy a férj maga próbál olyan kikötéseket beletenni a szerződésbe, ami mondjuk a feleségnek, aki nem ért hozzá, hiszen miért is érte hozzá egy laikus ember, hogy belegondoljon, hogy melyik szónak 10-20 év múlva milyen jelentősége lesz, milyen következményekkel fog járni, ugyanez fordítva, tehát a feleségnél és a férnél is felmerülhet ez. Úgyhogy azért kell a jogi képviselő, hogy igen, hogy pontosan, precízen fogalmazzon, hogy egy érvényes, hatályos szerződést csináljon, és azért, hogy a tájékoztassa a feleket a lehetőségeikről, a kötelezettségeikről és minden egyébről.
Takács Klaudia közjegyző helyettest hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Most folytatjuk a beszélgetést Takács Klaudiával. A közjegyző helyettes az Inforádiónak adott interjúban elmagyarázta, a tapasztalatok szerint sok ügyfél nincs pontosan tisztában azzal, hogy a házastársak közös gazdálkodók, mert nem kapnak megfelelő tájékoztatást. Takács Klaudia szerint egy vagyonjogi szerződés megkötését az is bonyolíthatja, ha a házastársak nem magyar állampolgárok, vagy külföldi vagyonelemekkel rendelkeznek.
Rengeteg olyan ügyféllel találkozom, akiknek egyszerűen fogalmuk sincs arról, hogy egyébként közös gazdálkodók a férjükkel vagy a feleségükkel, nyilván azért, mert soha nem lettek erről tájékoztatva. Tehát, hogy itt elsősorban iszonyatosan sok információt kell átadni a feleknek, hogy egyáltalán dönteni tudjanak arról, hogy mit szeretnének.
Nyilván nincs két egyforma helyzet, de általában hány ülésben lehet megcsinálni egy jó házassági vagyonjogi szerződést? Mert úgy képzelem, hogy egy csomó beszélgetés után úgy mennek haza a felek, hogy hát erre nem gondoltam. Kérek egy kis időt, mert ezt még át kéne gondolnom, hogy is akarom.
Igen. Hát itt viszont már számít szerintem az a tapasztalataim alapján, hogy ugye mennyire vagyonos párról van szó egyrészt, másrészt nagyon bonyolultá teszi, ugye, hogyha a felek egyébként nem magyar állampolgárok, vagy akár magyar állampolgárok, de külföldi államokban vannak a vagyontárgyék is, amúgy külföldön élnek, vagy vándorolnak. Illetőleg a harmadik, ami itt nagyon számít, az az, hogy házasságkötés előtt, vagy a házasság vége felé kötik meg ezt a szerződést, ugyanis ez a két alkalom szokott lenni, amikor gyakori, hogy szerződést kötnek, tehát vagy előtte, vagy akkor már, amikor látják, hogy kellene valamit kezdeni a vagyonjogi helyzetükkel, mert valószínűleg szükség lesz rá, hogy ne kelljen pereskedni. Tehát nyilván, ha a házasságkötés előtt ülünk le a felekkel, és ők nincs ez a kacifántos külföldi nemzetközi elemek, és nem arról van szó, hogy rengeteg vagyon van, akkor az egy-két alkalom.
Jó, de hogyha a házasság végén történik, igen, akkor azt lehet mondani, hogy hát az egész házasságunk időtartamára vonatkozóan hozunk döntést, vagy ami addig történt, akkor az házastársi közös vagyon, és az szent.
A jövőre nézve kikötnek valamilyen másik rendszert. Tehát ennek ez egy szép megoldás, de nem mindig ez a megoldás. Van, amikor, mint már mondtam is, kvázi leírják, hogy ő szerintük eddig mi történt, attól függetlenül, hogy azt a házastársi vagyonközösség szabályainak egyébként szigorúan megfelel-e, és leírják, hogy egyébként a jövőben hogyan fognak, milyen rendszerben fognak ők együtt gazdálkodni.
Kell-e?
A kettő előfordul.
Kell-e, és ha igen, akkor milyen időközönként frissíteni a házassági vagyonjogi szerződést, mert hát bármelyikünkkel történhet valami. Nyerek a lottón például, bebukik az üzletem például.
Kötelezettség nincsen rá, tehát hogyha persze, ha szeretnék a felek, akkor igen, de ugye ilyenkor felmerül a kérdés, hogyha mondjuk én azért nem akartam a férjemmel vagyonközösségbe lenni, mert féltem attól, hogy ő az üzleti kockázatai miatt elherdálja ugye a vagyonunkat, és utána mondjuk, hogy is mondjuk, kaszál egy nagyot, hogy fogalmazzunk így, akkor utána furcsa lenne, hogyha én mégiscsak szeretném azt, amit ugye addig nem szerettem volna, tehát, hogy mindennek megvan az előnye, mindennek megvan a hátránya, mindenben van kockázat, a felekre van bízva.
Amióta képződnek Magyarországon nagyobb vagyonok, ez nem olyan hosszú idő, 30-valahány év, azóta gyakoribb a házassági vagyonjogi szerződés kötések száma. Mi a tapasztalat?
Szerintem gyakori, egyébként főleg a fiatalabbak között látom, hogy már nincs ez az óckodás, hogy meg az a félelem, hogy ez valami rossz, ördögtől való dolog lenne, és próbálnak informálódni, illetőleg ugye a szülők, akik sok vagyontárgyat juttatnak a gyereküknek azért, hogy védjék ugye ezt a családi vagyont, ők szokták javasolni a gyerekeknek, hogy kössenek ilyen szerződést. Úgyhogy én azt mondanám, hogy a fiatalabb generációban ez egy abszolút feltörekvő jogintézmény.
De például, hogyha egy szülő hagy a saját gyermekére egy sarokházat, akkor ő joggal mondhatja, hogy légy szíves, kislányom vagy kisfiam, kössél egy házassági vagy jogi szerződést, mert a jó ég tudja, hogy a házasságok hogy érnek véget. Én azt szeretném, hogyha a sarokház, ha rossz vége lesz, akkor is a tied maradjon.
Egyébként pont ugye, hogyha mondjuk ajándékba kap egy ilyet a gyermek, az külön vagyon, és ugye a külön vagyon az mindig külön vagyon fog maradni, de mondjuk, ha itt ugye nem egy sarokházról van szó, hanem arról, hogy kap a gyermek, nem tudom, 30-40 darab ingatlan Budapesten, hogy azokat hasznosítsa, tehát mondjuk adja ki, az már mondjuk közös vagyonná válhat az abból való haszon. Tehát ebből a szempontból érthető, hogy szeretnék a szülők bebiztosítani azt, hogy a házastárs ne tudjon hozzáférni ezekhez a családi vagyonokhoz, vagy azoknak a hasznaihoz.
Takács Klaudia közjegyzőhelyettest hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Deviza hiteles perek tömegét indíthatja el az Európai Bíróság új ítélete. Herceg Zsolt összeállítása.
Az Európai Bíróság a Magyar Kúria előzetes döntéshozatal iránti kérelmére egy 2007-es svájci frank alapú autóleasing szerződés ügyében azt az ítéletet hozta, hogy a fogyasztót nem megfelelően tájékoztatták az árfolyam kockázatról. Ebből az következik, hogy az egész szerződés érvénytelen, olyan, mintha nem is létezett volna, vagyis helyre kell állítani az eredeti állapotot. Marcingós László, az adósok védőügyvédje szerint ez az ítélet az összes Magyarország hitelkárosult 3 millió ember számára reményt jelent.
Azon nyomban meg kell szüntetni az összes végrehajtást, mert hogy az összes szerződés érvénytelen, akkor ebben az esetben nem lehet lefolytatni állami kényszerrel nem létező követeléseknek a behajtását. Azok a szervezetek, akik engedményezésként pénzt szedtek be a fogyasztóktól, minden összeget vissza kell utalniuk. Az összes költséget, kamatot, járulékot, végrehajtási költséget, mindent meg kell téríteni.
A kúria közölte, hogy a magyar bíróságok mindenkor figyelembe veszik és tiszteletben tartják az Európai Unió bíróságának jogértelmezését. Ugyanezt nyilatkozta a Magyar Nemzeti Bank, emlékeztetve arra, hogy a hazai bíróságok a kúria döntése alapján alakíthatják majd ki az ítélkezési gyakorlatukat. Ha lesznek ilyen perek, és azokban ítélet születik, a kormány szerint a bankoknak végre kell hajtaniuk azokat. A devizahiteleket a Gyurcsány-bajnai kormányok erőltették a magyar családokra, az otthonteremtési támogatásokat, az államilag támogatott hiteleket eltörölték, és hagyták, hogy a bankok kockázatos devizahitelekbe hajszolják a családokat. A nemzeti kormány 2010 után jelentős lépéseket tett a bajba jutott devizahitelesek megmentéséért, a devizahiteles korszak lezárásáért, írt a közleményében a kormány. Egy sajtótájékoztatón Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter azt mondta, hogy ez az ügy mostantól a bíróságokra és a bankokra tartozik. Az ellenzék törvényjavaslatot nyújt be, és parlamenti vizsgálóbizottság megalakítását kezdeményezi.
Már több mint 11 milliárd forintot fizettek ki a kormányhivatalok kártalanításként a madárinfluenza által sújtott baromfitartóknak,
jelentette be az Agrárminisztérium élelmiszergazdaságért és agrár szakképzésért felelős államtitkára az országgyűlésben. Tálai András a DK-s Földi Judit kérdésére válaszolt a törvényhozás ülésén.
A kormány több intézkedést hoz a madárinfluenza járvánnyal szemben annak felszámolásában. Először is kártalanítást fizet a gazdáknak a vármegyei kormányhivatalokon keresztül, eddig 11,5 milliárd forintot. Állatjóléti támogatást ad, célja a szigorú higiéniai és takarmányozási előírások betartása. Éves kerete 10 milliárd forint, 2030-ig van ez a program. A szerkezet átalakítási program, amelyet most hirdetett meg az agrárminiszter, 2 milliárd forint kerettel, ez 3-400 gazdálkodón számára jelenthet ideiglenes jövedelmi kártérítést abban az esetben, ha a termelést szünetelteti.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Jogi magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is köszönöm figyelmüket, Nexterde Tibor vagyok.